a mi segítségünk, Isten tiszteletünk, igére figyelésünk, testvéri közösségünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, folytatva Márk evangéliuma magyarázatát. A soron következő ígerészből, az evangélium 11. fejezetéből, a 12., 13. és 14. verseket eképpen. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, Jézus megéhezett, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának, senki ne egyék rólad gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is meghallották ezt. A minden kegyelemnek Istenem tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Gyertek testvéreim, boruljunk le Istenünk előtt, emeljük fel a szívünket, imádkozzunk eképpen. Urunk, dicsérünk téged megtartó kegyelmedért, hatalmas szeretetedért, amely hordoz minket. Urunk, mindenért hálát adunk, mert tudjuk, üdvösséget munkálsz, örömben, próbatételben, bennünk, közöttünk és általunk. Megvalljuk előtted, méltatlanok vagyunk irgalmadra, csak alázattal, töredelmes szívvel állhatunk meg te előtted. Most mégis, kegyelmedre hagyatkozva kérünk, emelj fel minket, tisztíts meg, eleneníts meg, örvendeztes ígéddel, boldogíts jelenléteddel, amely megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Kérünk téged, élő Istenünk, Krisztusért, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét énekmondással is, a megkezdett 168. dicséret 4. versét énekeljük. Kedves testvérek, Isten igéje nem szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangéliuma 11. fejezetének 13. versében eképpen. És Jézus messziről meglátva egy zöldellő fügefát odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Amen. Kedves testvéreim, Jézus bevonult Jeruzsálembe. Az éjszakát Jeruzsálem mellett egy kis településen, Betániában töltöttem. Ez Jeruzsálem külvárosa volt, és innen Betániából újból elindult Jeruzsálem felé. Útközben megéhezett. A mai igeszakaszunk mindössze 3 vers, de áldott üzenetekkel, úgyhogy azt javaslom a testvéreknek, hogy a mai igehirdetésben, igemagyarázat során haladjunk szépen a klasszikus reformátori mód szerint, versről versre megállva, ízlelgetve az egyes versek szavait, és megfogalmazva azokból az Isten által itt és most nekünk szánt üzeneteket. Az első versben tehát ezt olvassuk, hogy Jézus Betániából Jeruzsálembe indulva, útközben haladva megéhezett. Sokszor elmondtam már, hogy az evangéliumok mindig sűrítményeket tárnak elénk, nem pedig a részleteket, így egy szónak minden belemagyarázás nélkül, főleg az evangéliumi összefüggésekbe helyezve, igen gazdag üzenetei lehetnek, így ennek az egyetlen kifejezésnek is, hogy Jézus megéhezett. Ez a kifejezés rámutat arra, amit később az újegyházi hitvallások is megfogalmaztak a teljes Biblia alapján, hogy Jézus Krisztusban az élő Isten öltött testet, az élő Isten lett valóságos emberré. És most ez, ami különösen hangsúlyos, hogy valóságos emberré lett ő benne az élő Isten, Jézus Krisztus mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Ez azt jelenti, hogy ő pontosan tudja, hogy mit jelent ebben a világban embernek lenni, mit jelent az emberlét, főleg ebben a hasadt, bűnrontott a világban, annak minden küzdelmével, testi és lelki küzdelmével, harcával és gyötrelmével. Hát gondoljunk bele abba, hogy az, hogy Jézus megéhezett, hogy Jézus tudott éhes lenni, testileg éhes lenni, ez azt igazolja, hogy ő valóságos ember volt. Tudja, mit jelent az emberlét. De akkor ezt a szócskát helyezzük az evangéliumok híradásainak a kontextusába. Hiszen az evangéliumok sokszor hangsúlyozzák azt, hogy mit jelent Jézus valóságos embersége. Itt azt, hogy megéhezett. A samáriai asszony történetében azt, hogy elfáradt. Elfáradt az úton, elfáradt, kifáradt, leült egy kút szélére, és egy asszonytól, a samáriai asszonytól vizet kért, adj innom. Jézus megéhezett, Jézus volt szomjas. Jézus tudja, mit jelent az, hogy elfáradni, testileg kimerülni. Sőt, azt is olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus sírt. Jézus könnyekre fakadt, És nem csak akkor, amikor sírt Jeruzsálem felett, Jeruzsálem hitetlensége felett, hanem sírt Lázár sírjánál. Amikor látta a gyászolók szomorúságát, az emberlét törékenységét, a halál rettenetét. Külön versben olvassuk, hogy Jézus ott Lázár sírjánál könnyekre fakadt. Sőt, azt is olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus kísértést szenvedett. Működésének kezdetén tudjuk, hogy a gonosz ott a pusztában három fontos területen keresztül kísértette meg. És ennek nyomán fogalmazza meg a zsidókhoz írt levél a következőket, mivel ő kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek, hogy ne tudna megindulni ő az erőtlenségeinken. Értitek, testvéreim, valóságos emberré lett. Tudja, mit jelent ebben a hasadt világban embernek lenni, testben élni, éhezni, elfáradni, szomjasnak lenni, sírni, kísértést szenvedni, sőt, testben szenvedni, testi gyötrelmeket átélni, hiszen a passió erről is szól, ennél sokkal több a teológiai értelme, ezt majd más igehirdetésekben kifejtjük, de most ez a hangsúlyos, hogy testileg valóságosan szenvedett, testileg, lelkileg, sőt, kimondhatjuk, halálfélelme volt. A Gecsemáné kerti imádságban megfogalmazza, Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Persze ismerjük a folytatást, de most legyen ez az első tagmondat a hangsúlyos. Jézus tudja, mit jelent szenvedni. Mit jelent az, amikor ez a test fáj, amikor az emberen urrá lesz a halálfélelem sokféle kétség közepette. Sőt, ő által ment a halálon, a kínhalálon. Tudja, mit jelent ebben a testben meghalni. Kedves testvéreim, ez óriási dolog. Ebben hatalmas vigasztalás van, hogy van valaki, aki átérzi a mi emberlétünk minden kérdését, kétejét, gyötrelmét, hogyha lehet, nem szeretem ezt a pszichológiai kifejezést, de ha lehet empátiáról vagy beleérző képességről beszélni, akkor Jézus Krisztus esetében ez hitelesen és teljességgel adott volt. Csak hogy Jézus Krisztus nem csak igaz ember volt, hanem igaz Isten is. Ez Jézus Krisztus kettős természetéről szóló tanítás, és a kettőről mindig együtt kell szólni, nem lehet ezeket egymással szemben kijátszani, mert éppen ebben van az evangélium, hogy az élő Isten Krisztusban valóságosan emberré lett, de az élő Isten lett benne valóságosan emberré. Értitek? Isteni hatalmával vette magára az emberlétet, és az egész földi életében megmutatkozott hatalmas tanításai, ő csodái által, kereszthalála, feltámadása által. Megmutatkozott az a hatalom, amely egyedül tud rajtunk segíteni. Az isteni hatalom, a mennyei erő isteni hatalma, a szeretet határtalan hatalma, a hatalmas szeretet, amely által Isten Jézus Krisztusban magára vette az emberlét, minden gyűgét, minden terhét, minden megoldhatatlan problémáját, és feltámadása által hirdeti, hogy ezt győztesen tette. Van megoldás, van kiút. Kedves testvérem, soha ne felejtsd el ennek a hatalmas, minket megváltó, győztes szeretettel könyörülő Úrnak a kezében van az életünk. Ebből a bizonyosságból, akármilyen helyzetben vagy, mindig öröm, és reménység fakad. Igen, ez az egyetlen szó, ezt jelenti az evangéliumok összefüggésében. Jézus megéhezett. Ő benne az élő Isten valóságos emberré lett, de az élő Isten lett benne valóságos emberré, aki legyőzte az emberlét minden korlátozottságát, a halál tényét is, és magára vette sokféleképpen terhelt emberlétünket. Jaj, de jó tudni! De jó ebben megnyugodni, de jó ebben vasárnapról vasárnapra erősödni, hogy nem az események, nem az emberek, nem a gonosz kezében, hanem ennek az Úrnak a kezében van az életünk, és kegyelmi állapot, hogyha hitben meg tudjuk ragadni ezt a boldog öröm üzenetet. Haladjunk tovább a következő vers felé. Jézus megéhezett, és messziről meglátott egy zöldellő fügefát. Értitek, messziről meglátott egy zöldellő fügefát, mivel éhes volt, oda ment hozzá. Messziről látta, szép volt ez a fügefa, terebélyes volt, formás volt, látványos volt, messziről feltűnt, láthatóvá vált, megakadt az ember szeme rajta, Jézus Krisztus szeme számára is láthatóvá lett ez a messziről zöldellő fügefa. Lefordítom, értitek? Amikor messziről valaki feltűnik, szép, látványos, formás, okos, tehetséges, zseniális, azonnal messziről észrevesszük. Messziről. És kedves testvéreim, mit látunk közelről? Mert látjuk messziről azt, amit látunk, de ez lehet a keret, a kirakat, a felszín, a látvány, de mindig az a kérdés, hogy mi van akkor, amikor közelre megyünk, amikor nem csak messziről látványosan csodálunk valakit, hanem közelebbről megismerjük. Jézus oda ment közelebb ehhez a zöldellő szép fügefához, hogy szakítson róla gyümölcsöt. És döbbenetes az evangélium tömör leírása, nem talált rajta gyümölcsöt egyet sem. Nem talált rajta semmit. Döbbenetes, kedves testvéreim, szép, látványos, és hiányzik a lényeg, gyümölcstelen. Nincs rajta semmi, ami táplálna. Pont a lényeg hiányzik. Értitek? Messziről olyan szimpatikus. És amikor közel kerülünk egymáshoz, mondhatnám így is, hogy tartósan vagyunk együtt, jobban megismerjük egymást, úgy közelebbről, úgy lakva ismerni meg egymást, akkor rájövünk, hogy nem így van. Ahogy az látszott, hogy végső szélsőséges esetben üres, gyümölcstelen, nincs rajta semmi, lufi látvány az egész, amely könnyen kipukkanhat. Sőt, az ilyen fügefák idézőjelben szép lombozattal rendelkeznek, és a nagy lombozatú fákra az jellemző, hogy árnyékot vetnek alattuk, és alattuk semmi más növény nem élhet már meg az árnyékukban, nem növekedhet. Ugye azok a magabiztos, szép, okos, tehetséges, domináns emberek, akik olyan árnyékot vetnek másokra, miközben ki tudja, hogy a lényeg ott van-e az életükben, a valóságos isteni gyümölcs, hogy mások labdába sem rúghatnak mellettük. No, de hogyha figyelmesen hallgattátok a felolvasott igét, akkor van itt egy mondat, amit lehet, hogy elsőre nem értünk. Messziről meglátta, oda ment hozzá közel, mert éhes volt, nem talált rajta gyümölcsöt, mert nem volt fügején és ideje. Hát Uram, hát akkor nem értelek. Hát ha nem volt füge érés ideje, akkor fel lehet róni a füge fának, hogy nem volt rajta gyümölcs. Hát számon kérsz bennünket, miközben nem adtad meg a feltételeket, hogy gyümölcsöt teremjünk. A talentumok példázatának a paralel helyén a Lukács evangélium a 13. fejezetében olvasunk a minák történetéről, és amikor a gazda visszajön, hogy számadásra hívja a szolgákat, akkor végül előáll az a szolga, aki a legkevesebb összeget kapta, mindössze egy minát, és a következőt mondja, hogy tudtam is mindig, hogy kegyetlen számonkérő úr vagy, aki ott is aratni akarsz, ahol nem betettél. Nesze, itt van az egy minád, visszaadom neked. Ugye még rajtunk hívő embereken is átsuhon ez a perlekedő gondolat, hányszor halljuk ezt a világban, és úgy tűnik, hogy itt az evangélium híradása szerint még valami jogalapja is lehetne ennek a fajta lelkületnek. Csak hogy jól figyeljetek, mert itt egy hatalmas üzenet rejtezik, bibliai földrajz, abban az égövben a fügefa folyamatosan termett. Mindig volt a termőre fordult fügefán, és ez egy termőre fordult fügefa volt, mindig volt rajta gyümölcs, vagy gyümölcskezdemény, vagy érett gyümölcs, vagy aszalódott gyümölcs, és amikor füge érés ideje volt, akkor volt rajta legtöbb gyümölcs, akkor volt tele rakva gyümölcsel. Értitek, testvéreim? És itt megint az örömhírt szeretném megfogalmazni, hogy az első örömhír így hangzott, hogy a kegyelmes Isten kezében van az életünk, aki igaz Isten és Krisztusban valóságos emberré lett. Itt olyan jó megfogalmazni a második evangéliumi örömhírt, hogy az Úr lelke a hívő ember életében, az ő népe életében ad mindig a közelünkben, azok számára, akik a közelünkben élnek, látható gyümölcsöket. Nem lesz tele rakva az életünk roskadási gyümölcsökkel, de Isten lelke mindig ad egy olyan gyümölcsöt, amire aznap valakinek szüksége van. Olyan gyümölcsöt, amely nem keserű, nem megkeseríti a másik életét, amely édes gyümölcs, megédesíti a másik életét, amely érett gyümölcs, érett hűből fakad, nem is tudom ezeket kifejteni. Nem mindig roskadásig telített az életünk a lélek gyümölcseivel, de ami aznapra kell, azt az egyet a lélek gyümölcseiből megadja nekünk, hogy azt továbbadhassuk másoknak. És hát mik a lélek gyümölcsei? Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezekből mindig legalább egyet. Aztán ha jön a fügeérés ideje, ez egy kegyelmi állapot, egy kivételezett kairosz, akkor több is van ezekből. Áldott legyen az Úr, hogy felhasznál bennünket, hogy gyümölcstermő életet élhetünk. És térjünk ezután a harmadik versre. Jézus éhes volt, messziről meglátott egy fügefát, amikor közelment, akkor látta, hogy gyümölcstelen. És a következő mondat hangzik el Jézus ajkáról. Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé. Most ízlelgessük egy kicsit ezt a súlyos jézusi kijelentést. Ne legyen rajtad gyümölcs soha többé. És hogy legyen időnk ízlelgetni, hadd fűzzem hozzá azt, amivel zárult ez a szakasz, hogy ezt a tanítványai is meghallották. Nem csak hallották, meghallották, ez átment az értelmükön és a szívükön. Ez egy óriási dolog, amikor Jézusnak egy szava úgy megérint, úgy megtalál, úgy megszólít bennünket, úgy nekünk jön és elkezd izgatni. Csak hát az a nagy kérdés, hogy halljuk, meghalljuk Jézus szavát, mit hallunk meg belőle, mit hallunk ki belőle. Majd fogjuk magyarázni a hamarosan következő szakaszt, hogy egy nap múlva elmentek emellett a fügefa mellett, Márk 11.21, és Péter azt mondja Jézusnak, hogy nézd, Uram, az a fügefa, amelyet megátkoztál, teljesen kiszáradt. Hát Jézus kemény kifejezést mondott, de az evangélista nem mondta azt, hogy megátkozta a fügefát. Ezt a kifejezést nem használja az evangélista, és Péter már így adja tovább, így kommentálja, így prezentálja, amit hallott, a fügefa, amelyet megátkoztál, íme kiszáradt. Ha egymással beszélgetünk, mit hallunk? Mit hallunk meg? Mit hallunk ki a másik szavából? Hogyan adjuk azt tovább? Elferdítve? Milyen módon? Milyen lélekkel? Hát messzire vezet ez a gondolat, itt három pont. De ha halljuk az igét, ha halljuk Jézus Krisztus szavát, akkor meghalljuk az evangéliumot, az örömhírt, amelynek része az is természetesen, amit most kifejtek, ne legyen rajtad gyümölcs soha többé. Ez nem átkozódás, nem átokmondás, de vegyük komolyan, engem is eltalált ez az ége, hogy ez az ítélet szava. Mégpedig mondjuk ki azt, hogy ez a végső ítélet szava, kaptál kegyelmi időt. Újra és újra. Sokat. Napról napra megújult az Isten kegyelme az életedben. Isten népének életében. És mire használtad ezt? Visszaéltél ezzel a kegyelemmel? Gyümölcstelen az életed? Értitek, amikor a kegyelmi idő lezárul, és az az állapot, ebben az esetben a gyümölcstelen állapot, amiben vagyunk abban a pillanatban, az állandósul rajtunk, és ez döbbenetes. Ez a kárt vallott élet definíciója, a gyümölcstelen, üres, semmi, öncélú, csak önmagának élő, tetszelgő élet, maga a kárhozat, és ha lezárul a kegyelmi idő, amikor Isten azt mondja, és kapunk erre jeleket, hogy eddig is nem tovább, akkor ez az állapot állandósul rajtunk. És kedves testvérem, mert az evangéliumot szeretném hirdetni itt a harmadik vers alapján is, hogy ha fáj, ha izgat, ha megdöbbent, ha meggyötör ez a tagmondat, hogy soha többé, hogy ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé, ha ez fáj, ha ez izgat, ez meggyötör, akkor az Isten lelke munkál benned, akkor már az övé vagy, akkor a megtérés felé visz, akkor a hitedben erősít. Mert Isten ad bizonyos szakaszokban is nem végső ítéletet, de ítéletet az életünkben, hogy figyelmeztessen, hogy felrázzon, mert ő nem ítéletet akar, hanem kegyelmet. Minél jobban kiárad a bűn, annál inkább megsokasodik a kegyelem. Ő a kegyelmet akarja előkészíteni. És ez a megragadott kegyelem, ez kinyitja az életünket az öröklét felé, amikor a kegyelmi idő kitárul a Krisztusban szerzett örök élet boldog tágassága felé, de ennek mindenképpen az a következménye, hogy aki megragadta a kegyelmet, az elkezd gyümölcsöt teremni. Mert ezzel a kegyelemmel nem lehet visszaélni. És akiben az Isten lelke munkál, az nem is él vissza ezzel a kegyelemmel, mert ez nem egy olcsó kegyelem.
hanem egy drága véren szerzett kegyelem. Vagyis, hogy értsük, a végső ítélet előtt vagyunk. Kapunk próbatételeket, kapunk figyelmeztetéseket, mert Isten kegyelmezni akar, az örök lét felé, az üdvösség felé akarja kinyitni földi életünk zártságát már itt ebben a világban. És hogy ezt megértsük, akkor hadd idézzem a terméketlen fügefa történetének párhuzamos helyét a Lukács evangélium 13. fejezetéből. Ott ezt az ige helyet így írja le az evangélista. A gazda, az élő Isten, ez egy példázat, számot tart és szemlét tart a kertjében. És meglát egy gyümölcstelen, terméketlen fügefát. És azt mondja, hogy vágd ki. Ne foglalja árnyékával a helyet más életek elől, mert gyümölcstelen. És jön a szolga, a vincellér, Jézus Krisztus, és imádságos szívvel, közben járó imádsággal könyörög érettünk, még az Atya jobbján is, azt kéri a vincellér, Uram, ne várj még ki, adjunk még neki időt. Felkapálom, felásom, megtrágyázom, megöntözöm, és hátha gyümölcsöt terem. Kedves testvéreim, fedezzük fel ezt a kegyelmi időt, hogy ebben vagyunk, hogy ez a mai nap is, ez a gyönyörű balatonparti verőfényes nap, Isten kegyelmi ideje. És adjunk hálát azért az előző két üzenetet is idehozva, hogy Isten lelke munkál bennünk, hogy az övéi vagyunk, hogy nem gyümölcstelen az életünk, és egyre több gyümölcsöt teremhetünk az ő dicsőségére, és ez arra indít bennünket, hogy mások életét is az Isten kegyelmes szeretete felé vezessük. Értitek? Örüljünk annak, hogy tart még a kegyelmi idő, kegyelem alatt vagyunk, nem soha többé, hanem örökké. Ezt akarja az Úr elvégezni. Nem soha többé gyümölcstelenség, hanem örökké gyümölcstermő élet. Ahogy gyönyörű énekünkben fogjuk ezt énekelni a 295. dicséretben, hadd olvassam fel az első verset, imádság is összefoglalja a mai ige üzenetét. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel, kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem óvedd el. Add, hogy néked megháláljam, hogy nem hagytál a halálban, s megmutattad bármit adj. Én oltalmam, csak te vagy. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Áldunk téged, megtartó Úrunk! Köszönjük, hogy egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban megtartod, hordozod életünket. Mindenkor, minden helyzetben, az örök lét boldog megérkezéséig. Magasztalunk téged, szabadító Urunk! Köszönjük, hogy kegyelem alatt vagyunk, hogy tart még a kegyelmi idő. Ezért köszönjük, hogy a bajból kimenekítesz. A bajban mennyei erőt adsz, és a baj ellenére megszabadítasz. S dicsérünk téged, megváltó Urunk, azért a szeretetért, amellyel értünk, emberekért, üdvösségesen munkálkodsz, és soha nem mondasz le rólunk. Így könyörgünk egymásért, szeretteinkért, hívő népedért, a világért, mindenkiért. Kérünk, Urunk, megváltó szereteted öröme, járja át, fordítsa termőre sokféleképpen gyümölcstelen életünket. És áldunk téged azért, hogy mi, akik itt vagyunk a te kegyelmedből, gyümölcstermő életet élhetünk. Ha nem is roskadozunk a gyümölcsöktől, de áldott légy, hogy te lelked által megadod azt az egyet-egyet mindig újból és újból, amellyel táplálhatjuk, megédesíthetjük a ránk bízottak életét. Tarts meg bennünket, Urunk, ebben az állapotban mindörökké, hogy másokat is hozzád vezethessünk. Dicsőség te neked ezért, életnek, Uram. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor ti veletek. Amen.